21. fejezet. A francia ágyuk egész délelőtt morajlottak, akár egy véget nem érő mennydörgés. Hangjuk megrázta a város ablakait. A füst felhőként gomolygott. Az emelvényen ülő nők zsörtölődtek, mivel nem látták az ellenséget, csak a hatalmas füstfelhőt, amely dél felé sodródott a könnyű szélben. Néhányan felalá sétálgattak a védműveken, flörtölve a városőrség tisztjeivel, még a többiek kinyitották a napernyőiket és elbóbiskoltak a patokon. A tüzérek lőttek, majd céloztak, és ismét lőttek. Minden egyes lövés után előre lökték az ágyukat, feszítő vasakkal beállították a lövegtalpakat, kimosták a forró csöveket és betöltötték a lőszert a gőzölgő csőtorkolatokon. Néhány csapat katonát elküldtek a síkság kis patakjaihoz, hogy hozzanak még vizet a csőtisztítók kimosásához. A városból kivezető utak hatalmas lármába burkoloztak, nehogy a szekerek lőszert vittek az ágyuknak, amelyek szünet nélkül lőtték a síkságot. A gerincen üldögélő francia gyalogosok fanyar vörös bort iszogattak a kolbászhoz, csak kenyérhez. Az ágyuk elvégzik a munkát, gondolták. Sok szerencsét a tüzéreknek. A lövegek hátra lendültek, kerekeik minden lövésnél felemelkedtek a földről. Amint a fegyverek visszahuppantak, egy-egy tüzér előre rohant, hogy bőrbe bújtatott hüvelykújjával befogja a füstölgő gyújtójukat. Így a csövet biztonságosan ki lehetett mosni, eloltva a vörös szikrákat, mielőtt betöltötték volna a következő lőporadagot. Ha nem fogták volna be a gyújtójukat, akkor a csőben végig áramló levegő az izzó szikrákat felszítva belobbanthatta volna a hátra maradt lőport, ami olyan erővel repíthette ki a cső tisztítót, hogy annak nyele átdöfhette használója testét. Minden ágyú saját nevet kapott, amelyet a csőbe közvetlenül a cirádás N betű alá véstek. Égalité, közvetlenül Liberté mellett állva a tüzet nyitott, míg Fortunát és Defit épp kitisztították. A tüzérek verejtékben fürödve, mégis vigyorogva dolgoztak. Hallgatták tisztjei kiáltásait, hogy merre célozzanak, és hallállal árasztották el a síkság nyugati részét. Habár az ellenséget nem látták a füst miatt, amelybe lándzsaként döftek a lövések torkolat tüzei, és aminek felhője felkavarodott a tovasuhanó kartács töltetektől, a tüzérek mégis fáradhatatlanul töltötték újra fegyvereiket, majd a célt beállítva hátraléptek, miközben a lövek parancsnoka lenyomott egy szeget a gyújtójukon, egyenesen a lőporos zsákba. Aztán egy másik tüzér finom szemcséjű lőporral töltött tolszárat dugott a szegütötte lyukba. A lövek parancsnoka tolszárba töltött felporzó lőport gyújtotta meg a kanócos ruddal, így lobbantva be a fő lőport töltetet. Tihez! Ott beszélték, hogy minden tüzérsüket. A csatatér urai voltak ugyan, de a tapsot nem hallották. Időnként egy-egy üteg elhallgatott. A füst lassan eloszlott az ágyuk elől, a tisztek pedig szemügyre vehették a célpontokat. A britek megálltak. A vörös kabátosok a gabona között lapultak, kőfalak mögött rejtőztek, vagy a nyári esőtől sáros árkokban kuporogtak. A tüzérek tudták, hogy legyőzték a briteket. Nem volt olyan katona a világon, aki a kartács és tömör ágyugolyók ilyen viharában előre mert volna nyomulni. A britek rémálomba illőnek találták az ágyúzás zaját. Az ágyúgolyók úgy robajlottak, akár a deszkapadlón görgetett hatalmas hordok, még a kartács töltetek élesen sűvítettek. Mindenhonnan sebesültek kiáltásai csaptak fel. A széthulló kartács tokokból kirepülő puskagolyók a köveken kopogtak, a gabonát csapkodtak, vagy tompán a húsba mélyedtek. Az előttük gomolygó fehér felhőből állandó morajlás hallatszott. Néha, amikor az ágyuk egy időre kifogytak a kartácsból vagy a tömör ágyugolyokból, egy-egy gránátot repítettek a britek felé. A gránátok pörögve vadul füstölgő gyutaccsal hullottak alá a gabonába, majd lángba borulva szétrobbantak, füsttel és fémszilánkokkal járulva hozzá a halál lármájához. A britek egymás után haltak meg. Amennyire tudtak, fedezékbe húzottak, csak hogy a menedékben rejtőző katonák nem tudnak csatát nyerni. A britek azonban nem tudtak tovább menni. Nem létezett olyan katona, aki ebben az ágyú tűzben előre tudott volna nyomulni. A földre kuporodtak vagy behúzottak egy-egy sekély mélyedésbe, miközben a tábornokokat, a franciákat, a lassan múló időt és a síkság szélén ácsorgó bajtársaikat átkozták, nekik nem jöttek segíteni nekik. Magukra maradtak a halálviharában, és nem számíthattak segítségre. Lobogóikat lövedékek szaggatták meg. A szerencsésebbek a síkság szélén álló apró faluk kőfalainak védelmében lapultak. Néhány tömör ágyúgolyó azonban még így is megrázta a házakat, véres ösvényt vágva a zsúfolt szobákban. A kunyhok falain kívül a levegő megtelt a halál hangjaival. A támadás megállt. Elkaptuk! Istenemre, elkaptuk! Jordan, aki a többi francia marsalhoz hasonlóan kezdte elhinni, hogy Wellington legyőzhetetlen, immár tudta, hogy ellenfele alábecsülte őt. Úgy vélte, mivel a brit tábornok most először volt túlerőben, maga biztosságában a frontális támadás mellett döntött. Az ágyuk, a francia hadsereg büszkeségei azonban szétszaggatták a támadókat. Észak felé pillantott. A folyó túlpartján néhány angol lovas bukkant fel, jelenlétük megriasztotta Jordan néhány tisztjét. A marsall figyelmet kérve összeütögette a tenyerét, aztán hangosan megszólalt. Uraim, ezeket a lovasokat csak cselfogásból küldték. Ha onnan is támadást terveznének, akkor már támadtak volna. Azt akarják, hogy meggyengítsük a balszárnyunkat. De mi ezt nem tesszük meg. Sőt, Jordan úgy döntött, inkább megerősíti a balszárnyat. A folyó északi szakaszát őrző tartalékot dél felé küldte, hogy az Arinez domb mögött elvonulva foglalják vissza a Puebla magaslatokat. Ám más feladatot is szánt nekik. Amikor a britek megtörnek, és ő szabadjára ereszti a dzsidásokat és a könnyű lovasságot, a magaslatokat elfoglalt katonák elállhatják a hegyszorost. A megtört, sebektől vérző britek így csapdába esnek. Jordan azonban tudta, előbb hagynia kell, hogy Wellington még több embert küldjön a síkságra. Ezáltal még több ellenséget törhetnek meg, vagy ejthetnek csapdába. Még több holttest és fogoly, amely tovább növeli a császár dicsőségét. A marsall tudta, hogy várnia kell. Talán még 2 óra, és emberei visszafoglalják a magaslatokat, akkor majd elérkezik a pillanat, hogy egyszer s mindenkorra lerombolja Wellington hírnevét. Ételért és borért kiáltott. Még 2 óra, és előre küldheti a sasokat, hogy visszafoglalják Spanyolországot. Remélem, uram, még nem kért fel senkit, hogy a jobbján üljön a ma esti vacsorán, mosolygott József királya. Joseph zavartan összehúzta a szemöldökét. Nem értette, miért hozta szóba Jordan a győzelmi ünnepséget, amelynek megrendezésére már parancsot adtak Vitoriában. Remélem, megtisztel azzal, hogy elfoglalja azt a bizonyos helyet, kedves marsalom. Ó, engem lefoglal majd az ellenség üldözése, uram, nevetett Jordan. De talán Lord Wellington is megfelelő társaság lesz önnek. Úgy hallottam, szereti az ürűhúst. Joseph elnevetett, ahogy megértette, mire akar célozni a marsall. Mennyire bizakodó? Jordan nagyon is bizakodó volt. Tudta, hogy megnyeri a csatát. Már a markában érezte a győzelmet. Vitória legnagyobb szállójában a fehér vászon terítőn elrendezett ezüst evő eszközök összerezzentek az ágyúzástól. A pincérek 150 terítéket helyeztek el az étkezőben. Az asztalokon álló boros üvegek egymáshoz koccantak, olyan hangot adva ki, mintha ezernyi apró csengettyű szólalt volna meg. A főasztalra vágott virágok kerültek. József király itt készült helyet foglalni a francia győzelmi ünnepségen. A mennyezetről trikolor lógott, a kristálycsillárok megremegtek az ágyuk hangjától. A hatalmas terem megtelt a megremegő és egymáshoz koccanó tárgyak csilingelésével. A szálló tulajdonosa benézett a terembe, ahol látta, hogy az emberei remek munkát végeztek. Idegesen tördelte a kezeit. Előre ki kellett volna fizettetnie az ünnepség árát. A franciák a legjobb medokot, burgundit és pesgőt rendelték, a konyhákban pedig 5 ökröt, 40 birkát, 100 csirkét és 200 foglyot készítettek elő. A tulajdonos felsóhajtott. A benne élő hazafi brit győzelemért imádkozott, ám üzletemberként félt, hogy a britek valószínűleg nem fizetnék ki, amit ellenfeleik rendeltek. Hallgatta a francia ágyukat, és mivel a pénzes erszénye sokkal fontosabb volt, mint a büszkesége, imádkozott, hogy a hatalmas fegyverek megnyerjék a mai csatát. Wellington őrgrófja lova nyergében ülve a nyugati dombság lejtőjének alsó részéről nézte, ahogy a francia ágyuk lángokat és füstöt fújva megtépázzák az embereit. A törzs tisztek nem szóltak parancsnokukhoz. A viharos ágyúzástól még az égbolt is remegni látszott. A tábornok mögött húzódó domboldalon törzs tisztek vágtattak ide-oda. A gyakorlatlan szemnek úgy tűnhetett, mintha a nyugati dombok között és a hegy szorosban zűrzavar uralkodna. Sebesültek vonszolták magukat az orvosok felé, még a többiek várták, hogy csatába küldjék őket. Azok, akik még sohasem láttak csatát, úgy vélték volna az alakulatokat mindenféle rendszer nélkül véletlenszerűen helyezték el. Nem értették volna a tervet. Mert volt terv. Jordan terve abból állt, hogy ágyúival megállítja a brit támadást. Wellington ezért azt tervezte, hogy a csapataiból hatalmas öklöt formálva összemorzsolja a francia tűzérséget. A brit tábornok ugyanis úgy gondolt a tervére, mint egy hatalmas bal kézre, amelyet tenyérrel lefelé a vidékre helyeztek. A hüvelykujjat a Puebla magaslatok elleni támadás képezte, a mutatóujjat azon csapatok alkották, amelyek a magaslatok lábánál előre nyomultak az ellenséges ágyútűzbe, és most percről percre egyre borzalmasabb veszteségeket szenvedtek. A hüvelykujj és a mutatóujj valójában nem tett mást, csak lefoglalta az ellenség figyelmét, és próbálta elérni, hogy a franciák átcsoportosítsák tartalékaikat délnyugatra. Miután ez megtörténik, a másik három új északról körülzárja az ellenséget. De vajon hol járhatnak a másik három újat alkotó csapatok? A katonák azért halnak meg a síkságon, mert a balszárny hadoszlopai késésben vannak. Wellington gyűlölte, ha az emberek feleslegesen haltak meg, ezért nem vigasztalta a gondolat, hogy minél tovább kell várniuk a balszárnyra, az ellenség annál jobban meg lesz győződve arról, hogy a nyugati támadás szánt a főcsapásnak. Kicsi feljebb lovagolt a kaptatón, és észak felé pillantott. A táj kihaltnak tűnt. Csettintett egyet, mire az egyik segédtiszt előre vágtatott. Sürgesse meg őket! Fordult Wellington a segédtiszt felé. Milord? A tábornoknak nem kellett elmagyaráznia, kiket kell megsürgetni. Három hadosztopnak kellett volna előre törni az északi dombok felől, át a folyó túlpartján elterülő gabonatáblákon, hogy aztán a hidakon keresztül megtámadják a francia jobbszárnyat. Wellington azon tűnődött, vajon mi az Isten csodájáért hagyták a franciák épségben a hidakat. A lovas felderítők azt jelentették, nem látták nyomát, hogy lőportölteteket készítettek volna elő a hidak felrobbantására. Csak hogy ennek semmi értelme. A tábornok attól tartott, az északi támadást végrehajtó csapatoknak a gázlókon kell átkelni, és a véres víz katonák holtesteinek sokaságát sodorja majd el. Ám a franciák érintetlenül hagyták a hidakat. A három hadoszlop, amelyeknek újakként kellene kiszorítani az életet a francia seregből, nem akart felbukkanni, késlekedésük pedig azt jelentette, hogy az ellenség ágyúi továbbra is heves tűzzel áraszthatják el a síkságot. Wellington jobb keze ujjaival a nyerekkápán dobolt. Egyre csak várakozott, miközben odalent az ágyúk megrázták a meleg délelőttöt. Sommier kapitány?
Összönyöm.
Hallatszott a fáradt kérdés. A márkiza már 8 alkalommal küldte le a padsorokon, hogy süteményt vagy bort hozzon.
A hintóban hagytam a napernyőmet. Lenne olyan kedves, és felhozná nekem?
Örömömre szolgálna, asszonyom.
A fehér napernyőt, ne a feketét.
Nem hajt még valamit, amit ezzel együtt felhozhatnék? Kérdezte a lovas tiszt reménykedve.
Most semmi egyéb nem jut eszembe.
A lovas kapitány learasszolt a zsúfolt pacsorok mentén, és csúf arca elvörösödött, mivel tudta, hogy a többi nő látja, mint felalá szaladgál a márkiza parancsaira, mint valami kifutó fiú. A márkiné harcmezőt nézte, de csak az ágyuk füstjét látta. Hirtelen azon kapta magát, hogy sárpra gondol. Azon tűnődött, vajon ő is olyan engedelmes lenne, mint Sommier kapitány. Valamiért kételkedett ebben. Richard alig, hanem összehúzná a szemöldökét, és mormogva hangot adna a nem tetszésének. Sharp roppant büszke ember volt, ám e büszkeség nagyon törékenynek bizonyult. Sharp halálának híre nagyon elszomorította, és örült, amiért hazudott a férfinak. Hogy azt mondta neki, szereti. Richard azt akarta, hogy kimondja, és lelkesen hitt neki. Azon tűnődött, hogy a katonák, akik mindenkinél jobban ismerték a halált és a borzalmakat, miért ilyen ostobá romantikusak? A hadsereg asszonyai azt mondogatták, hogy boldogan akarják a halálba küldeni a férfiakat. Ugyan miért is ne? Megpróbálta elképzelni, ahogy ágyba bújik Sommier kapitánnyal, s megborzongott a gondolatra. A nap könyörtelenül tűzött, ezért a márkíza a legyezőivel próbálta lehűteni magát. A fal lábánál egy lovas tiszt zabolázta meg a hátasát. Egész délelőtt érkeztek a hozzá hasonló tisztek, hogy kérkedjenek a hölgyek előtt, és elmondják a híreket, miként alakul a csata, amelyet továbbra is eltakart a hatalmas füstfelhő. A lovas tiszt levette a kalapját, és azt mondta, minden rendben halad, a britek hamarosan vereséget szenvednek. Jordan nem sokára előre küldi a csatasort. A márkíza elmosődött. A mai győzelem Dukosz vereségét jelenteni. Kaján öröm járta át a gondolatra. Elszakította tekintetét a füst felhőről, és az üres északi gabonaföldek felé fordult. Az élénk színű pipacsok és búzavirágok valahogy ártatlanná tették a vidéket a füsttel és ágyúszóval teli napon. Az északi dombok lábánál, túl messze ahhoz, hogy bármilyen szerepet játszhasson a mai ütközetben, egy kis mesekönyvbe illő kastély állt. A márkíza szétnyitotta a látcsövét és az ősi épület felé fordította. Ekkor hirtelen katonákat vett észre, ahogy keresztül vágnak a gabonaföldeken. A dombok vízmosásaiból még több katona özönlött elő. Délnek a francia jobb szárny felé tartottak. A nő csak bámulta a vörös kabátot viselő alakokat, és jól tudta, mit lát. A lenézett Wellington ismét megmutatta a franciáknak, hogy igenis tud támadni. Odalent a lovastiszt elkapott egy feléje dobott zsebkendőt, majd megfordította a lovát és visszavágtatott a csatába. Uram! Uram! Jordan, aki úgy vélte a csata két órára véget ér, és sajnálkozva épp azon gondolkodott, hogy az üldözés miatt nem tud majd részt venni az ünnepségen, jobbra fordult. Nem hitt a szemének. Brit hadoszlopok közeledtek a védtelenül maradt szárny felé. A katonák feje fölött tisztán látszottak a lobogók. Jordan nemrég elküldte tartalékait a jobb szárnyról, hogy visszafoglalja a Puebla magaslatokat, mire Wellington megindította a valódi támadást. Egy rövid, kellemetlen pillanatig csodálta a brit tábornokot, amiért az képes volt ilyen sokáig várakozni, hagyva, hogy emberei szenvedjenek az ágyú tűzben, így próbálva meggyőzni a franciákat arról, hogy a frontális támadás a főcsapás. Aztán a marsal kiabálni kezdett. Az összes francia hadállás jobb szárnyát el kellett fordítani. Nem maradt elég idejük megakadályozni, hogy a britek átkeljenek a folyón, ezért ezen a parton kellett megküzdeni velük, mégpedig ágyuk segítségével. József király nemrég visszavonult a hintójába, hogy használja ezüst éjjeli edényét, ám most sietve visszatért a napfényre. Mi történt? Jordan tudomás sem vett róla. Észak felé nézett, az ellenség keleti hadoszlopát figyelve, amely nem a francia hadállások felé közeledett, hanem a nagy út felé tartott. Megpróbálják elvágni őket Franciaországtól. Az egyik segédtisztjéért kiáltott. Mi az a falu a folyókanyarulatnál? Gamarra, major uram! Mondja meg az ottaniaknak, hogy minden áron tartaniuk kell! Tartaniuk kell! Uram! József király a nadrágját a derekánál tartva rémülten nézte, hogy a segédtiszt vágtára fogja lovát. Mit kell tartaniuk? A királyságát, uram! Nézze! Mondta Jordan hevesen, és a folyó kanyarulatnál fekvő apró falura mutatott. Maga! Fordult egy másik segédtiszt felé. Mondja meg Rail tábornoknak, hogy vigye az embereit Gamarra majorba. Menjen! Ha a britek átkelnek a folyón és elfoglalják az utat, nem csak a csatát vesztik el, hanem a sereget és az egész királyságot is. Mondja meg nekik, hogy tartaniuk kell a falut! Kiáltott a segédtiszt után, majd ismét nyugat felé fordult. Egy ágyú dörrent, ami nem lett volna nagy dolog a mai napon, csak hogy ez egy brit löveg volt. Az ágyú golyó a domboldalnak csapódva felpattant, majd Jordan lovától alig néhány jarnyira ismét a földre zuhant. Ez volt az ellenség első lövése, amely elérte az Arines dombot, ám jól árulkodott arról, mi következik. Jordan, akinek győzelme hirtelen kudarcba fordult, a hintójába dobta a marsalbotját. A vörös bársonnyal borított, aranysassal díszített bot diadalmenethez illett, a marsal pedig tudta, hogy most a katasztrofális vereséget kell elkerülnie. A bal szárnyra küldte a tartalékait, és jelenleg a jobb szárnyát fenyegették. Kiáltott, hogy szerezzenek értesüléseket, és azon tűnődött, vajon mi történhetett a füstfelhő mögött, amely elrejtette a királyságért vívott csatát. Richard Sharp, ha bár nem tudott róla, de alig 200 yardnyira lovagolt el Wellington mellett. Éjszak felé tartott, követve a folyót, és rákiáltott a csatát néző falusiakra, hogy menjenek az útjából. A folyón túl látta a francia lövegek füstjét. A letaposott gabonát Kartács tépázta meg. A folyó kanyarulathoz érve lépésre fogta a lovát, és megpróbált utat törni egy kis falu utcáján, amely zsúfolásig megtelt az átkelésre váró brit alakulatokkal. Oda kiáltott egy lóháton ülő tisztnek, megtudakolva, merre van az ötödik hadosztály. A férfi tovább intette Sharpot. A bal szárnyon! Egy lövésztiszt épp szivarra gyújtott egyik embere pipájának parazsával, amikor észrevette Sharpot. A szivar kiesett a szájából. Jó reggelt, Harry! Mosolygott rá Sharp. Sok szerencsét! Hátra rúgott a sarkaival, maga mögött hagyva a dermedten ácsorgó lövésztisztet, aki bambán bámult annak láttán, hogy egy lefokozott, felakasztott és eltemetett ember most visszatért a halálból. Sharp csak nevetett, majd a faluból kiérve vágtára fogta karabét, kelet felé indulva az Adóra északi partján. Előtte a harmadik és a hetedik hadosztály épp átkelt a folyón. Futólépésben nyomultak előre, élükön az elővéddel. A hatalmas alakzat több darabjaira bomlott, hogy áttörjön az épségben hagyott hidakon és őrizetlen gázlókon. Angel elámult a látványtól. Több mint 10 000 gyalogos rontott előre, hogy vörös áradatként zúduljanak a francia hadállásokra. Egy őrnagy léptetett oda Sharphoz. Mögötte egy gyalogos dandár ácsorgott, élükön türelmetlennek tűnő tábornokukkal. A vezérkartól jött? Nem, zabolázta meg a lovát Sharp. Ne, az Isten verje meg! Káromkodott az őrnagy, kezében kivont kardot szorongatva. Ő méltósága teljesen elfeledkezett rólunk. Az Isten verje meg! Csak nyomuljanak előre! Nyomuljunk előre! Hogyan miért ne? Vigyorgott Sharp az őrnagyra. Merre van az ötödik hadosztály? Feljebb az úton. Az őrnagy megfordította a lovát, és kardjával a folyó felé intett, jelezve a tábornoknak. A dandár katonái felemelték a fegyvereiket. Gyerünk, Angel! Sharp félt, hogy a csata véget ér, mire csatlakozhat az alakulatához. Miközben megkerült az előre induló dandárt, tőle jobbra, a Zadóra túloldalán a támadó csapatok újra szervezték a soraikat. Előttük a 95. ezred lövészei haladtak, széthúzva arcvonalukat a virágoktól tarka, még le nem taposott gabonában. Látták az Arines dombon álló ágyukat. Fél térdre ereszkedtek, tüzet nyitottak, majd újra töltötték fegyvereiket, és előre nyomultak. A puska golyók átsüvítettek a füstön, és lepattantak az ágyuk megfeketedett torkolatú csöveiről, a tüzéreket fenyegető veszély első jeleként. A feszítő vasakat! A tüzérek kétségbe esetten markolták a feszítő vasakat, hogy elfordítsák az ágyukat, miközben északról egyre több lövedék zúdult rájuk. Kartácsot! Kiáltotta az ütek parancsnoka, majd hirtelen a vállához kapva oldalra tántorodott. Emberei menekülni kezdtek, mivel a lövészek felfelé rohantak a domboldalon. Töltsétek meg! De már túl késő volt. A lövészek puskájuk csövén hosszú szurony karddal már az üteg ágyúi között jártak. A pengék ledöfték azt a maroknyi tűzért, akik a lövegek töltő veszőit forgatva megpróbáltak szembeszállni a brit zöld kabátosokkal. Néhány francia bebújt az ágyuk alá, várva az alkalmas pillanatot, amikor biztonságosan megadhatják magukat. A lövészek mögött vörös kabátosok sorai törtek előre a gabonaföldeken át, fejük fölött kibontott lobogókkal. Ide, ide! Kiáltott egy francia tüzér ezredes az ágyú taligákért és a lovakért, amikor látta, hogy az északi üteg az ellenség kezére került. A tüzérek bepakolták az előkészített lőszert a ládákba, a taligákhoz kapcsolták az ágyukat, és ostoraikkal rácsaptak a lovakra. A francia lövegek hatalmas robajjal a második védvonal felé indultak. Felkészülni! A francia gyalogosok, akik az imént még azt hitték, hogy az ágyuk már legyőzték az ellenséget, most felemelték fegyvereiket, hogy megállítsák a brit támadást. Céloz! Tűz! A korábban kartástól korbácsolt vidék felett heves puska ropogás a gyalogság küzdelmének hangja csapott fel. Wellington őrgrófja felnyitotta az órája fedelét. Betört a síkságra, és sikerült összezavarni az ellenség első védvonalát. Tudta, hogy most rövid szünet következik. A foglyokat hátra kell terelni, a sebesülteket pedig vissza kell vinni az orvosokhoz. A tábornokok és ezredesek tájékozódási pontokat kerestek a csatateret borító füstbe. Próbálták megtalálni a mellettük harcoló alakulatokat és parancsokat vártak. A támadás sikeres volt, ám a csapatokat most újra kell szervezni. A francia ágyuk tüzétől megtizedelt katonákat fel kellett menteni. Új zászlóaljakat kellett a síkságra küldeni, hogy csatlakozzanak az északról előre nyomuló alakulatokhoz. Wellington átkelt a folyón, majd előre vágtatott, hogy megszervezze a következő támadást, ami keletre Vitória felé kényszerítette a francia sereget. Azon tűnődött, vajon mi történhetett a kisújat alkotó 5. hadosztállyal. Az alakulat feladata abból állt, hogy közelítse meg a Gamarra Major nevű falut, és ha sikerül elfoglalni a települést, a folyón átkelve vágják el a nagy utat, ami teljessé tenni a francia vereséget. Wellington tudta, hogy ez az összecsapás lesz a csata legkeményebb küzdelme, és miközben a nap lassan a zenitre ért, Sharp épp arra felé tartott.